Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok. Ezt a hetét februárnak néhány éve elnevezték a házasság hetének. A mozgalom szervezői a Valentin-napi szerelem ünnepről igyekeztek a figyelmet a felelősségre alapuló kapcsolatra terelni. De mit is jelent a házasság? Nehéz megfogalmazni. Jelent valami feltétel nélküliséget, valami körülményektől független elfogadást. Az ősi esküben ezt mondjuk. Őt sem betegségében, sem egészségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig el nem hagyom. A mai korban szinte furcsán csengenek ezek a szavak, pedig megéljük ezeket az állapotokat is. Jó esetben nem egyedül. Most egy olyan házaspárhoz látogatunk el, ahol ez a sem betegségében kitétel egy agyvérzés miatt immár 7 év óta valóra vált. Sajben Lajost és Esztert hallják.
Néha rám jön a fáradtság, lehet, hogy le fog koppanni a szemem, nem azért, mert...
Nem baj. Mióta fekszik így itt van az ágyban?
Hetedik éve. És nagyon unalmas. Nem beszél, hogy most eltött valami fájdalmas csontritkulás, csomó izom, görcsbe rándul. Mielőtt jött volna, kaptam meg az injekciómat, kicsit csiklandos, mert hasamba kapom.
De ez fantasztikus, hogy milyen humorral tud mégis beszélni.
Muszáj, anélkül nem érdemes élni.
Ezt a kezét tudja mozgatni?
Ezt igen.
A jobb kezét, meg a nyakát. Meg derékba is valamennyire, nem?
Kicsit csóválni a felső testemet.
Ágyban is azt mondta, hogy világrekord, ahogy én csinálok.
Ez tényleg egy nagy. Nem jó nyavajogni.
Mankom, azzal is megyek.
Tényleg?
Nagyon-nagyon jó, nagy családunk van. Nálunk régen az volt a szokás, hogyha valaki beteg volt, akkor minden nap más, de ment hozzá és segített. De most már megöregettünk. Viszont anyagilag segítenek.
És hogy történt ez 7 évvel ezelőtt?
Agyvérzés kín az utcán, Ferenciek terén. Annyi erő még volt, hogy telefonáljak.
A Kossuth-Lajos utcában dolgoztam, de mire én hazaértem, futva, addigra már a mentés itt volt. Tehát minden pillanatok alatt lezajlott, csak szedett vérhígítót, és csak 2 nap múlva lehetett operálni. Hatalmas férfi ökölnyi hematóm.
Volt egy ilyen koponya műtétem, és ekkora vérömlányt távolítottak el, mint egy férfi ököl.
A műtét után ő élethalál között volt, kapott egy agyhártyagyulladást, egy tüdőgyulladást, egy másik agyhártyagyulladást.
Könnyebb legyen, szükségként.
Remek humora van, és azt mondták nekem a műtét után, hogy hát, ha egyáltalán még beszélni fog tudni, lehet, hogy megváltozik a személyisége. Jaj, csak azt ne! Hála Istennek az elmeje is rendbe jött, és a humora is rendbe jött, és egy nagyon-nagyon jó beteg. Nem igen hallottam még panaszkodni.
Az ember néha szívesen panaszkodik.
Igen. Én nem szeretek panaszkodni.
Az első fél év volt pokol. Én attól féltem, hogy nem fogok itt megbirkózni a dolgokkal.
Aztán mindig képzelődtem. Én például megvoltam, hol a győződő, hogy engem Rómában operáltak, de nem ott, hanem itt este operáltak.
Délelőtt 11-től este 9-ig autókáztunk mentővel, ami őt rázta, és ami szörnyű volt. Mi nem sokkal előtte voltunk Rómában, és Lajosnak ez úgy összefonódott, de akkor már kezdődött az agyhártyagyuszi, és mindenféle bajok. És aztán kikerültünk rehabilitációs központba. 3 hónapig volt ő kórházban ilyen-olyan bajokkal. Akkor ő már 3 hónapját nem lehetett megfürdetni, meg semmit emiatt a szörnyű műtét miatt, meg ültetni nem lehetett, borzasztó állapotban volt. Egyszer mentem ki látogatni, és ott találok egy kivirult Lajost. Kiderült, hogy éjszakai műszakos volt a Lajos, nem is az ő betege volt. Berámolta őt egy kocsiba, kivitte, lezuhanyozta, megfürdette.
Ez egy életmentő dolog volt akkor. Annyira hiányzott egy alapos zuhany.
Talán is
olyan valós, mintha a fiam lenne.
Ő ápoló.
Nem is akármilyen ápoló egy. Nagyon sok jó ember van, csak nem olyan feltűnőek.
És akkor ő minden nap jár, vagy minden vasárnap?
Minden vasárnap.
És minden nap ki jár?
Az OEP küld egy fiút. Hát én nem tudom Lajos nagyon kiszedni az ágyból, mert nehéz. A mindennapi tusolást az OEP-től megkapjuk.
Az életfontosságú.
Szeret tusolni?
Nagyon.
Szerinted milyen a mennyország?
Hatalmas, meleg fürdőszoba. Millió forró zuhannyal.
Ezt egyszer fürdés után foglalta össze nekem, hogy ő tudja, hogy milyen a mennyország.
Igen, így van.
Nagyon. Én nagyon sok jó emberrel találkozom.
Tolókocsiba szokott kimenni?
Voltam már.
Ezeket a régi házakat úgy tervezték meg, hogy a liftbe nem fér be a tolókocsi.
És az nem létezik, hogy valaki segít, leviszi ölbe?
Segít? Azt nem, azt csak mentő tudja. Ahhoz ő nehéz. Nem tud sokáig ülni. Az a baj.
Mióta házasok?
39 éve. Holnap lesz évfordulónk, ismerkedésünk évfordulója.
8-ákat tartjuk. Minden hónap 8-án valamikor. Lajos egészséges volt, mindig kaptam egy szál piros gerberát.
Hogy ismerkedtek meg?
Az egy nagy cifra dolog volt. Föld alatti utaztunk mind a ketten, és este bent ült ilyen zúgban. Jött kifele, én meg itt ültem. Véletlenül rálépett valakinek a lábára, és láttam az ász, hogy mennyire sajnálja, és nekem az annyira tetszett. Láttam, hogy nagyon jó szívű valaki. Utána eredtem. Egész a lakásáig mentem az ajtóig. Aztán egy cédulát tűztem az ajtóra, hogy jó gond a máskor is találkozni. Nem gondolta, hogy félje esetleg kijön egy nagy konyhakéssel, de nem volt félje.
Persze, tetszett nekem.
Látta, hogy utána jön?
Persze, bementem.
Jó, és becsukta az
ajtót. Akkor mindig közelben lakott, és mindig tett kis cédulákat a postaládámba, és aranyos cédulák voltak ilyen kis írkafirkák, kis kedves dolgok. Szinte minden nap volt olyan, hogy egyszerre mondtuk ugyanazt. Mi elég szegények voltunk, és kellett építkezni sok mindent is. Voltak anyagi gondjaink bőven. Megnéztünk, kirakadt be egy könyvet, ami nagyon szép album volt, és megbeszéltük, hogy akkor ezt most nem vesszük meg, mert most erre nem telik jó. És aztán én is megvettem, meg a Lajos is a másik nap karácsonyra. Becsomagoltuk, és eldugtuk egy röki alá. Szerencsére én az egyik oldalról, a Lajos a másik oldalról. Apró fánk volt, meggyújtottuk, majd mind a ketten hasra vetettük magunkat a kerevet előtt, és mind a ketten előúztuk ugyanazt a könyvet. Ez így volt. És ugyanaz a könyv, nagyon szerettük a könyveket. Volt egy kis fordítóirodánk, és akkor Lajoson diktált. Én megírtam szövegszerkesztőre, persze. Német-angol fordító volt, műszaki fordító.
Másik dolog, hogy nagyon szerettünk utazni. Bejártuk a félvilágot. Könyvekkel kezdődött, ugye fölkészülő, hogy mit fogunk megkeresni, mit fogunk megnézni. Egész Közép-Ázsiáig eljutottunk.
Üzbegisztán. Még nem bomlott fel a Szovjetunió. Ezeket Gorbacsov engedte, felszabadultak a városok, és mehettek oda a turisták. Fantasztikus, szép dolgok voltak.
És egész a betegségig mindig utazgattak?
Igen. A lányunk egyetemre járt addig nem nagyon, addig viszont vettünk két kerékpárt. Volt Albin és Luizi, építkeztünk, és nem volt pénzünk, és akkor Albin és Luizival elmentük, és jártuk az országot. Bringáztunk nagyokat, még akkor nem volt divat. Elvittük vonattal, mit tudom én, Vásárosnaményig a kerekpárokat, és akkor ott a Felső-Tisza vidékén végigjártuk. Csoda dolgok vannak ott. És lehet gyűjteni az embereket. Ott is nagyon aranyos emberek voltak. Nagyon szép dolgokat láttunk.
Egy ilyen nagy mozgásos élet után iszonyú nehéz lehet elfogadni ezt, hogy most már egy helybe kell lenni, nem csak
jó,
egy helybe.
Mire gondolni? Mindenről leszünk bejött valami?
Van legalább emlékünk.
Azt kell elfogadni, ami van. Szilenei Simon, ő sem magától jelentkezett, hanem azt mondták, hogy vidd. Milyen jó, hogy vitte. Mert nagy szégyen lett volna, hogy senki se segít. Nagyon jól megvagyunk. Sokkal rosszabbul is lehetnénk. Volt jobb is, volt nehezebb, de mindenkinek.
Tényleg hullámos volt az élet.
Mi egész életünket végigrohantuk, most már nem rohanunk. Úgy jöttünk haza, hogy azt mondta az orvos, október 6-án jöttük haza, talán a hónap végét megéri. Szépen egyre jobban lett, semmi sem változott, az, hogy nem trappolunk most már. De milyen jó, hogy annyit jártunk, Lajos, hátizsákkal. Hogy nem azt mondjuk, hogy milyen nagy baj, hogy most nem mehetünk, hanem azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy voltunk. Hozzáállás kérdése. Ehhez szerencsére meg is öregedtünk, mert biztos, hogy 30 évesen nehezebben csinálnám. Így 70-esen, már jó. Kicsit elhízik bele az ember. Ez az élet, ez egy végtelen élet, ez egy örök élet. Van egy arasznyi valami, kinek 40 éves koráig tart, kinek 80, kinek 100. Én úgy érzem, hogy az Úristen akkor veszi magához az embert, amikor a legjobb paszban van, amikor épp a legjobb, amikor úgy van kész, hogy most lehet, hogy az élete folyamán később romlana, vagy előtte rosszabb volt. Olyankor veszi magához, amikor az neki a legjobb. Ez az, amit nem tud megérteni senki. Egy biztos, hogy egy darabig együtt vagyunk, néhány évtized különbséggel, spuri egymás után megyünk, és már sokkal több mindenkik van a túloldalon. Először nagyon nehéz volt, de akkor annyira beteg volt, hogy utána nekem egy évig csupa olyan élményem volt, hogy már jobb, mindig javult egy picit.
Hogy igazából pozitív volt az irány, így mindig volt miért küzdeni?
Abban nem volt hiány.
Úgy érted, hogy a küzdelemben.
Igen.
Nem volt mérges az Istenre? Emiatt az egész ilyen? Sose?
Nem. Bízom benne.
Igen, nálunk jobb emberekkel történt az meg, profánul hangzik, hogy végigvittek egy keresztet egy keresztúton. Rettenetes szenvedések történtek az életben nagyon jó emberekkel, meg magával az Isten fiával is. Most mire háborogjunk? mikor közben azt tapasztalom, hogy olyan hihetetlenül megsegít a Jóisten. Én először rémült voltam, hogy most hogy fogom én a lelést ellátni, fogalmam se volt. Volt itt egy lakásba való ágy, alacsonyan nem bírtam fölemelni, nem tudtam semmit csinálni. Borzasztóan pánikban voltam. Olyan szépen kialakult. Annyira nap, mint nap. Talán azért is van, hogy az ember megértse, hogy annyira megsegíti az Úristen. Tényleg nagyon.
Hogy van valami szent tényleg ebbe a szenvedésbe.
Csak el kell fogadni, mert az ember dühöngés. Nem fogadja el azzal, még nem segített semmit.
Gondoltam, hogy ugye van a házasság esküvesz, hogy sem betegségében.
Így van.
És a 7 évben is volt egy hullámzás, amióta itthon vannak együtt?
Nem, azóta egyfolytában javulunk.
Amikor kijöttem az előző beszélgetés helyszínéről, Sajbenék lakásából, valahogy az fogalmazódott meg bennem, hogy semmi sem számít. Minden, ami miatt aggódtam, valahogy annyira törpe lett. Jó lenne, ha ilyen élettörténetekkel tele lenne a fejünk, és nem azokkal, amiket az újság fő oldalain olvasunk. Bár vannak olyan újságok, amelyek éppen a jó történetet szeretnék terjeszteni. Ilyen a Reformátusok lapja is. Ez az újság nemrég megújult. Minden héten benne van például a Mérték adó nevű műsorújság is. Németh László főszerkesztővel beszélgettem.
Jóval nagyobb a betűmérete az újságnak. Ami tavaly volt betűméret, az egy 10 évvel ezelőttihez már jóval nagyobb volt. Most viszont még ezen is növeltünk. Akkor muszáj a sortávolságot is növelni, mert nagyobb a G betű is, meg a H betű is, és nem érhet össze a két sorban. Emiatt érezhető úgy az olvasó, hogy egy picit kevesebb a betű az újságban, és amiatt is, hogy kisebb lett a mérete. Elvárás ma már a kisebb méret, könnyebben legyen kezelhető az újság, sokkal könnyebben tudják forgatni a lapokat. Megváltozott a főcím is, tipográfiai változásról van szó, más változás nincsen a lapnak, a címe maradt.
Kicsit archaikusabb volt, nem?
Igen, így van, több száz éves betűtípus volt, amit eddig használtunk a Reformátusok lapjánál.
Mondták, hogy esetleg egy bulvárosodó irányba indul el az újság.
Erről nincsen szó, ilyen irányba nem szeretnénk elmenni.
De ez mit jelent?
Mindenki más gondol a bulvárról. Van, akinek bulvár már egy keresztrejtvény is. Én nem gondolom azt, hogy ha egy újság minden oldala színes, az bulvár lenne, vagy esetleg vannak színes tónusok a cikkek között. Mi nem azzal foglalkozunk, hogy mi történt a lelkipásztor kutyájával, vagy éppen a gyülekezeti tagoknak a magánügyeivel. Az igét szeretnénk átadni az olvasóknak. Mi mindenkihez szeretnénk szólni, mert Reformátusok lapja vagyunk.
Gondolom, hogy ezt célozzák meg a különböző rovatok.
Mindenki találja meg a Reformátusok lapjában, ami neki szól.
Nagyon nagyok az elvárások, tehát az nem lehet, hogy mindenkinek tessék.
Így van, tudok olyan olvasóról is, aki az első betűtől az utolsóig elolvassa a Reformátusok lapját. Most már egy melléklet is van a Reformátusok lapjában.
Második szám, amiben megjelenik a Mértékadó.
Kulturális és tévés rádió műsor tartalmazó újság. Az Új Ember katolikus heti lap kezdeményezésére kerül már bele a Reformátusok lapjába is. Közös szerkesztésben jelenik meg, és jó visszajelzések vannak, az olvasók örömmel fogadják.
Mert ez egy valóságos igény, az ember sokszor nem tudja, hogy a gyerekeinek mit engedjen megnézni.
Valóban a cím ugye sok mindenre utal, egyfajta mértékkel ajánlja a műsorokat. Van egy keresztény mérce, egy keresztény mérték, egy értéket is próbál közvetíteni. Olyan csatornákat mutat be, és olyan műsorokat, amik tényleg mindenki számára értéket jelenthetnek. Megjegyzem, hogy az Európa Rádió, tehát a Református Rádió műsora is helyet kaphatott.
Az azt jelenti, hogy az egész műsor szerepel, de a kiemelt cikkekben látjuk azt, hogy ők mit javasolnak?
Így van, nem minden csatorna szerepel ebben egyébként, kiemelten a közszolgálati műsorok szerepelnek, minden naphoz 3 napi jegyzet szerepel, egy-egy televízió műsorról vagy akár rádió műsorhoz kapcsolódik. A napi jegyzetek, amik ajánlják a műsorokat, amiket ajánl az újság.
Tehát erre a 3 jegyzetre.
Így van, 3 jegyzet a műsorközlés mellett. Van egy 4 oldalas kulturális összeállítás, például a 7 filmje szerepel ajánlóként.
És itt pedig amit látom, hogy ami változás van még, hogy sokkal több kisebb cikk van.
Sokszor a rövidebb írás többet mond, mint egy hosszú írás, ami terpeszkedő, rövidebbek már az írásaink. Indítottunk új rovatokat is, például most, ahol kinyílt az újság, ezért azt a címet adtuk neki, hogy gondolatok. Volt olyan megjegyzés, hogy mostantól 9. oldalon kell keresnem, korábban más, igen, mostantól a 9. oldalon kell keresni, és tovább kell lapozni az újság. Most egy képes hírösszefoglaló szerepel az első oldalon, vezércikk nem tűnt el, csak az első oldalon már nem a vezércikk olvasható. Amit én mindig hiányoltam az újságból, van napi ige magyarázat, de emellett én hiányoltam, hogy nincsen a hétre ének magyarázat. Hiszen a liturgiánk része az ének is, és most már ének magyarázat is van a 2. oldalon. Van egy külön egy ifjúsági oldal, utolsó oldal, emberi példa, rovatunkban pedig megpróbáljuk azt bemutatni, hogy milyen példát mutathatnak számunkra azok az emberek, akik hitben élnek, és tényleg egyfajta bizonságtétel jelenik meg ezekben az írásokban.
Azt látjuk, hogy az írott sajtó mintha kiszorulna egy kicsit a kommunikációból.
Lehet, bár én annyira nem látom, tehát én azt látom, hogy továbbra is fontos szerepe van az írott sajtónak, videótartalmak, a hangzóanyagok sokszor úgy látjuk, mintha fontosabb lenne, de az írás az továbbra is nagyon fontos, sőt, ha írott sajtó, akkor ugye hozzásorolhatjuk az internet írásait is. Talán mégiscsak nagy szerepe lesz a nyomtatott sajtónak. Ugye nem biztos, hogy papír alapon, mert tényleg nagyon drága, de valamilyen formában a szerkesztett tartalomnak igenis létjogosultsága van. Interneten sokszor, legalábbis a saját példámat tekintve nehéz tájékozódni.
Az és hogy papír mégiscsak más, hogy itt csörög a kezemben.
Így van, és nem tűnt el a könyv sem. Nagyon népszerű a könyv manapság. Azt látjuk, hogy a napi lapok példányszám és a heti lapok példányszáma is azért csökken, de megvan rá az igény bizonyos körben. A legtradicionálisabb szerkesztési módra is megvan az igény. 30-40 év múlva lehet, hogy egyháztörténészek forgatják majd a reformátusok lapját, és természetesen ott van a szerzőnév benne, ott van a megszólaló neve benne, tehát hiteles.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Azt kérdezte Vörös Virág a Kuna család minden tagjától, hogyan élik meg az ökumenét, a különböző felekezetűséget egy családon belül.
Amikor a legkisebb húgunkat vártuk, hogy megszülessen, a középső húgomnak volt ez a kérdése, hogy akkor most mi lesz a kisbaba, és ezt mire anyának meg apának sikerült rekonstruálni, hogy ez azt jelenti, hogy ő arra kérdezi, hogy milyen vallású lesz. Hát ezt továbbítani kellett a nőgyógyásznak is, ő pedig egy nagyon nevetett ezen a kérdésen.
Hát az átlagos vasárnap az eléggé sűrűen beosztott, korán kelünk, hogy a család első fele, el tudjanak menni a 8:30-es misére.
Miután a katolikusok elmentek, előkészülünk, felkészülünk. Nagylányommal én meg megyek az istentiszteletre, és az nem is a helyben van, hanem 2 faluval arrébb. Az 9:30 kezdődik, olyan 11 óra körül hazaérünk, és akkor úgy be tudok fejezni a vasárnapi ebédi előkészületeket, úgyhogy az ünnepeken megpróbáljuk úgy intézni, hogy kölcsönösen elmenjünk egymás templomába. Mind az 5-en ott vagyunk egy helyen.
Ezt a gyakorlatot folytatjuk 21-2 éve. Próbálom ott is úgy tölteni az időmet, és úgy figyelni, mint aki Isten házában van, és Isten igéjét hirdetik neki. Engem ez nem zavar, sőt...
És az elején sem volt furcsa, picit sem?
De az elején furcsa volt, de hát ez akarat és elszánás kérdése, hogy az ember hogy áll hozzá ez a dologhoz.
Én még mondjuk a házasság előtt, amikor kiderült, hogy ez a külön felekezeti dolog, ez nem volt esetleg félelmet keltő, hogy ez hogy fog megoldódni a későbbiekben?
De igen. Igen, na de hát az ember fiatalon beleugrik olyanokba is, aminek nem is tudja, hogy milyen nehézségei lesznek. A családnak biztos, hogy egyszerűbb és jobb dolog, hogyha egy fele mennek, egy templomba mennek. A kisfaluból jöttünk, ahol három felekezet van. Az nem volt olyan mindennapi dolog, hogy hívő emberek felekezetek között házasodjanak mind. Voltak aggályok és fenntartásaik természetesen. De igyekeztünk úgy alakítani a dolgainkat, hogy mindkét felekezetben, tehát eloszlassunk olyan fenntartásokat, hogy egyik vagy másik akarja átcsábítani a saját templomába, a saját felekezetébe a másikat. Ez nem könnyű dolog, ez biztos. Tehát ez két fél kell. Legfeljebb azt az ideát kell feladni, hogy mindenképpen minden vasárnap egy templomba, egy padba kell ülni a családnak. Mi ezt nem tudtuk megoldani, de ezen azt hiszem, hogy mondhatom, hogy túltettük magunkat. Mi nem folytattunk egymással sosem vallásháborút, sőt. Hozzátartozik az is a dologhoz szerintem, hogy nem lett gond, hogy mindkettőnknek olyan papja volt, aki, ha úgy tetszik, ebben segített, és nem idézett elő semmiféle olyan körülményt, ami miatt súródás lehetett volna.
Mivel hogy mind a ketten keresztény hitűek vagyunk, az, hogy most a hegynek melyik oldalán indulunk el, nem hiszem, hogy annyira lényeges lenne.
Vagy a katolikus része a családnak, amikor olyan Isten tiszteletre megyünk, akkor nem beszúr vacsorát, és mi sem áldozunk anyával, amikor misére megyünk, de azért valahol itt van egyfajta különbség.
Amikor kicsik voltak a gyerekek, akkor hát én az Üdvözlégy Máriát nem tanítottam meg a katolikus lányaimnak, az a nagymama feladata volt. De az összes többit, amit kicsiként bibliai ismeretet lehet velük közölni vagy megbeszélni, ahhoz működik a dolog.
Nagyon egyszerű volt az egyesség. Az elsőt határoztuk meg oly módon, hogy az első a neme szerinti felekezethez fog, és a második meg, ha ugyanaz a nemű, akkor a másikhoz. Lett egy harmadik is, és ő is a másodikat folytatta. Három lány van, tehát az első a anya, a másik kettő meg apa.
Ugye mondtam, hogy az elején voltak a nagyon komoly fenntartások a szülőknek, és a békesség, mi úgy gondoltuk, hogy azt kívánja, hogy valamilyen szinten nyugtassuk ezt a dolgot, és a család remélt megmaradó egységéért úgy gondoltuk, hogy ez egy helyes út lesz, hogy meghatározzuk, hogy hogyan kereszteljük a gyerekeket. Szerintem ettől mindegyikünk jobban odafigyel a saját hitére.
Különlegesek az ünnepeink, amikor különben is egy karácsony esetében szenteste első nap, második nap. Többet járunk templomba, mivel hogy elmegyünk a másikhoz is.
Vagy egy protestáns vallás sokkal egyszerűbb. Úgy, hogy nálunk nincsen meg a szenteknek ez a fajta tisztelete, vagy Szűz Máriának ez a fajta tisztelete, ami a katolikus vallásban megvan. Tehát ez nyilván közöttünk is különbség. Látom, hogy azért ők más dolgokban is hisznek, mindazon túl, amik a közös dolgok. Pici babakorunktól fogva mi így nevelkedtünk.
Nekem mindig is furcsa marad, amikor keresztény vallások képviselői is elkezdenek vitázni, és nem, sokszor nem is tudok hozzászólni, mert én a családomon belül is más vallást képviselek, mint mondjuk az anyukám. Úgy hiszem, hogy ez nem lehet akadály, mert a végső cél mindenkinek ugyanaz.
Az ökumené, a többi felekezet felé való nyitottság mindig is jelen volt a gondolkodás történetében. Búvó patakként előjött itt is, ott is. A reformáció előtt például Assisi Szent Ferenc volt egy ilyen ember. A Magyar Ferencesek tartományi vezetője Magyar Gergely beszél arról, miként tanulgatja Szent Ferenc nyitottságát.
Felfoghatatlan, hogy abban az időben, a 13. század elején, amikor a mohamedánok a keresztények ellen és a keresztények a mohamedánok ellen és a Szentföldért ment közelharc, akkor ez az ember, Assisi Szent Ferenc fogja magát, és Európából, ahol nagyjából még akkor nyugalom és béke van, elmegy keletre, és találkozik magával a szultánnal. És ezt a történészek ma is vitatják, hogy ez létezhetett-e. Emlékszem, az egyház történelem szigorlatomon kinevettek, hogy én ezt elhiszem. Azóta tudom, hogy ez történelmi tény. Ott nem pusztán egy ilyen udvariassági látogatás történt, hanem Szent Ferenc és a szultán komolyan elbeszélgettek a hit kérdéseiről. Nem tért meg keresztény hitre a szultán, de nagyon mélyen benne maradt. Mind a mai napig a mohamedán világban az, hogy Assisi Szent Ferenc egy ilyen nyitott ember volt. Ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor a Mohamed megy a hegyhez. Hát nekünk, ferenceseknek volna a dolgunk igazából az, hogy nyissunk és menjünk. Ha komolyan veszük az evangéliumot, akkor nem lehet hajat tépni a hitünk különbségein. Vitatkozni lehet, megbeszélgetni lehet, de egymást gyűlölni azért, mert másképp értelmezzük a hitünket vagy az evangéliumot, ez elképzelhetetlen. Nagyon megrázott, amikor novemberben az interneten felhívták a figyelmet egy filmre, egy hírre, Szentföldön, Jeruzsálemben, a Szent Sír Bazilikában. Ott egy ortodox szerzetes és egy kopt szerzetes fizikailag összeverekedett, amiből egy tömegverekedés lett. A jeruzsálemi rendőrség szedte szét őket, és ott lehet látni a filmen, hogy mi van. Tehát ez egy katasztrófa, hogy a 21. század elején egyik keresztény a másik keresztényt a füstölővel veri, és tépik egymást. Ez egyszerűen hátborzongató. Ezer ilyen történetet lehetne mondani. Ukrajnából római katolikusokról is lehetne gondolni ezt. Vagy voltak a történelmünknek olyan pillanatai, amikor azért vérre ment a vita, nem krisztusi.
Ez biztos. De talán itt nem is a hitünk, hanem ilyenkor az emberi gyengeség, meg egy csomó felülírt tény vitatkozik, nem? Mert itt nem a lényegről van már akkor szó, és pont ez a baj, hogy nem a lényegről van szó.
Igen. Vagy amikor azt mondjuk, hogy vallásháború, annak sincs sok köze a valláshoz, a hithez, politikához, gazdasághoz, emberi érdekekhez biztos van köze, meg ahogy mondtad, gyengeségekhez. Nagyon sokat tanultam a tanítványaimtól, akik között volt evangélikus református.
Ez hol volt?
Szentendrén a Ferenc és gimnáziumban, egy római katolikus iskolában természetes volt, és ma is természetes az, hogy fölveszünk más keresztényeket is. És nagyon jó volt tőlük azt megtanulni, hogy egyrészt nem beszélhetek úgy, hogy bárkit is bántsak a maga hitében, másrészt az ő emberi, gyermeki, keresztény életét értékelhessem, láthassam annak a szépségeit, a fejlődését, és hogy ugyanazokon az evangéliumi emlőkön kell nevelni őt is, mint a többi tanítványt. Ezzel nem váltak ők katolikussá, meg nem is akarták azt mondani, hogy akkor most behódolunk. Nem nekem akartak tetszeni, hanem egy evangélium van, egy Jézus Krisztus van, és egy megváltás van.
Valahogy elkezdtünk beszélgetni, az pont az volt, hogy valószínűleg nem egy könnyű korszak előtt élünk, és lehet gazdasági válságnak hívni, vagy bárminek, de hogy egy nehéz korszak előtt vagyunk, ebben valószínűleg sokkal nagyobb tere lesz az összefogásnak.
Nagyon megdöbbentett egy tanulmány, amit októberben olvastam, hogy igen, egy nagyon nehéz korszaknak a küszöbén vagyunk, ami a gazdasági válsággal, az energiahordozók fogytával is összefügg. Én oda jutottam, hogy egy ilyen önkéntes szegénység, amit a szerzetesek vállalnak, nagyon fontos mondani valója lehet az előttünk álló időszaknak, ugyanis jelenkorunkban túlságosan pazarlóan élünk, már észesen vesszük, hogy mennyi olyat használunk és teszünk, ami teljesen fölösleges, és nyugodtan meg lennénk nélkülük. Már bele se gondolunk, hogy esetleg egyszerűbben is lehetne élni. A lelkembe villant Árpádházi Szent Erzsébetnek az élete, hogy hát ő pont ennek a zsenie, aki királylányi gazdagságból és méltóságból olyan nagyon spontán, hogy rátalált arra, hogy ez semmit nem számít, és fölösleges, és akkor, amikor ott mellette éheznek, és nyomorognak emberek, akkor ő nem tud abban élni, hogy jólét és gazdagság. Egyszerűen botrányos módon rúgja föl azokat az udvari szabályokat, amik megakadályozzák, hogy tudjon segíteni a szegényeken, és hogy ő maga is szegényen éljen. Nekünk keresztényeknek az előttünk álló nehéz időszakot nem gazdasági és politikai szempontból kellene megközelíteni, hanem tudatosan lépni kéne az irányba, hogy egy ilyen önkéntes vállalása az egyszerűsödésnek, ez biztos, hogy eszköz, azoknak is sokat tud mondani, akik az evangéliumról nem is hallottak.
Ez csak úgy lehet, hogy egyre inkább megfogni egymás kezét.
Igen, az is biztos, hogy nem is tud működni ennek az elkövetkezendő nehéz időnek a megoldása egy embernek az erőfeszítéséből. Mindenképpen az egymásra utaltságot erősíti bennünk. Pont a mai korunknak ez a betegsége, hogy annyira próbálunk önző, önálló életet élni, ami az elmagányosodással jár együtt, és gyakorlatilag kizsákmányoljuk ezért a természetet, kizsákmányoljuk egymást, azért, hogy meglegyen az, ami minket itt látszólag boldoggá tesz. ez elmúlik, és mint egy lufbalon ki fog durrani valószínűleg hamarosan. Sokkal többre megyünk, ha egyszerűbben, de kézen fogva és egymást támogatva jutunk előbbre. És nagyon hiszek abban, hogy teli van a világ igaz emberekkel, akik jót akarnak. Az a realitás, hogy nem csak ilyen emberek vannak a világban, de csak úgy éljük túl, és csak úgy éljük át ezt az életet jól, hogyha egymást segítjük.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.